Kol Israel, az Izrael Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma héber naptár szerint 5772, Tammuz hó 14-e, a polgári naptár szerint 2012, július 3-a. Kedd van, 21 óra 45 perc, köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, jó estét kívánunk minden kedves hallgatónknak. Mikrofonnál a főszerkesztő, Ádám Ráchel. Rövid híreink után 60 éves a Kol Israel, az Izraeli Rádió magyar adása, egy újabb archív részletet hallanak majd. Híreink következnek. Elhanan Eszterovics ellen vádiratot nyújtott be a hatóság, miután a gyanúsított elismerte, sőt a helyszíneken fel is idézte, miként mázolta össze, festette fel két társával a Yad Vashem varsói gettó lázadás hősei emlékművére gyűlölködő anti-izraeli szlógeneket. A gyanúsított Izrael zászláját akarta elégetni Simon Peres államelnök előtt és Eli Yishai belügyminiszterrel való találkozásakor, de ezeket a terveket nem tudta megvalósítani. Minden esetre a Yad Vashem éjjel-nappal működő kameráját jól megvizsgálta és kitervelte annak módját, hogy miként tud a kamerák kijátszásával a Yad Vashembe bejutni. A nyomozás ügyében tovább folyik, a gyanúsított állítólag a szintén Izrael gyűlölő, anti-izraeli, szatmári magyar zsidók által létrehozott Naturei Karta szervezet tagja volt. A haifai kórházban találták a legnagyobb számú virális megbetegedéseket, olyanokat, amelyek nem reagálnak az antibiotikumokra sem. Az egészségügyi minisztérium többletköltségvetést kér a kormányzattól az egyre aggasztóbbá váló jelenség kezelésére és megoldására. Egyiptom új elnöke Muhammad Mursi első hivatalos látogatásként Teheránt jelölte meg, egy libanoni nap tudósításából derül ez ki. Az iráni külügyminiszter már reagált is erre a híre, és bejelentette, hogy Teherán valóban új alapokra helyezi a kétoldalú kapcsolatrendszert, és az eddiginél sokkal szorosabb kapcsolatok kiépítésén dolgozik. Több mint 1000 szíriai menekült lépte át a határt, és kért menedék jogot ma éjjel Jordániában. A másfél éve tartó szíriai belharcok rengeteg szíriai polgárt kényszerítettek menekülésre. Jordánia legalább 100 000 szíriai menekültet fogadott be eddig az elmúlt másfél év alatt, azóta, amióta Szíriában a belharcok folynak. Ezen közben Törökország figyelmeztette Szíriát, hogy nem tűri tovább az Ankara ellen elkövetett szíriai provokációkat, és nem hagyja válasz nélkül a szír támadásokat sem a következő időszakban. 60 éves a Kol Israel rádió magyar adása, újabb archív anyagot idézünk most. A numerus claususról már 2002-ben is részletesebben beszéltünk. Dr. Emed Alexander, haifai orvos, író-történész írt elemzést a magyarok nagy találmányáról, amely világviszonylatban negatív újdonságnak számított akkor a 20-as évek elején. Most különlegesen aktuális, hiszen Magyarországon Prohászka Ottokár tudós, magyar egyházfinak, az antiszemitizmusáról híres Numerus Clausus atyának tekinthető figurának kívánnak szobrot állítani Budapesten a Lehel téren. Dr. Emed Alexander a Haifai szemlében 2002-ben megjelent írásából idézünk. A numerus clausus keletkezéséről. A cikk elé a szerkesztőség egy rövid fejlécet írt, amelyet most felolvasok. Amikor munkatársunk dr. Emed Alexander az alábbi cikket közlésre javasolta, azt is elmondta, hogy több budapesti lapnál próbálta azt elhelyezni, sikertelenül. Sőt, az egyik nagy példányszámú lap szerkesztője meg is indokolta az elutasítást. A téma nem szalonképes. A mi véleményünk, hogy maga a történelem sem mindig szalonképes, és mert az 1944-es borzalmakat tulajdonképpen a numerus clausus törvény készítette elő, mostani számunktól kezdődően folytatásokban közöljük majd dr. Emed Alexander tanulmányát, amely így szól. A törvényt elsőként a Budapesti Egyetem orvosi karán fogalmazták meg 1919. augusztusában, és eredeti formájában nem a zsidók, hanem a nők felvételének korlátozását helyezte az kilátásba. A faji kvótát csak később csatolta a beadványhoz a teológiai kar dékánja Kmoskó Mihály. A faji paragrafus törvénybe iktatásában pedig Gömbös Gyula, Milotai István és Prohászka Ottokár akkori katolikus püspök játszottak jelentős szerepet. Haller István külügyminiszter 1920. július 22-én ismertette a törvényjavaslatot, és beszédében a következőket mondotta. A liberalizmus szelleme a numerus claususról szóló törvényjavaslattal megszűnik. Magyarország ezzel a törvénnyel a nemzetközi közösség bírálatát vonja magára, de nekünk hiába mondják, hogy reakcionárisok vagyunk, s nem vagyunk világpolgárok. A világégés tüzében elhamvasztották a magyar nemzet legjobb értékeit. Eddig az idézet. A törvényjavaslatot 1920. szeptember 22-én fogadta el a Magyar Országgyűlés 55 szavazattal 7 ellenében. Az 1920 évi 25. törvénycikk a hallgatók kiválasztását a felsőoktatású, felsőfokú intézményekben a kari bizottságokra bízta, amelyeknek gondoskodniuk kellett arról, hogy az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségiekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók között lehetőleg elérje az illető népfaj vagy nemzetiség országos arányszámát, de legalább kitegye annak 9/10 részét. A zsidó megjelölés a törvényben sehol nem szerepel, de a népfajok arányairól szóló kitétel csupán és egyértelműen a zsidó diákokkal szemben érvényesült. A felvételi arányszámot végül 6%-ban állapították meg. A törvény megfogalmazói jogi ellentmondásba is keveredtek, mivel a magyar jog szerint az állampolgárokat összeíró statisztikai ívekben nem különböztettek meg népfajokat. A zsidók pedig magyar nemzetiségűnek vallották magukat Magyarországon, és 1867 óta teljes jogú állampolgárnak számítottak. A numerus clausus pedig határkő lett a magyarországi zsidóság történelmében, mivel a magyar törvényhozás azzal alkotmányos szintre emelte az antiszemitizmust, és megcsonkította a fél évszázada deklarált jogegyenlőséget. Ezzel Magyarországon elsőként Európában 1920-ban beindult az intézményes antiszemitizmus. A törvény végrehajtását országszerte antiszemita megmozdulások kísérték. Az összetűzések a főváros egyetemein, főiskoláin voltak a leggyakoribbak. Az Ébredő Magyarok Egyesülete szervezte a botrányokat. 1922. áprilisában az Anatómiai Intézetben került sor verekedésre, az Állatorvosi Főiskolán pedig egy diáklányt és 6 diákot vertek meg. 1922. októberében a Goldberger eset hatására indult agitáció a zsidó hallgatók ellen. A Nép című lap 1922. október 2-án provokatív cikket közölt, amelyben azzal vádolta a budai Goldberger gyár tulajdonosát, hogy a numerus clausus miatt nem alkalmaz keresztény mérnököt az üzemében. A hír hatására másnap újra kezdődtek a zsidó hallgatók zaklatásai, míg a kormány el nem rendelte az ügy kivizsgálását, amely szerint a vád alaptalannak bizonyult. 1923. márciusában ismét az Állatorvosi Főiskolán történtek sorozatos verekedések, amelyek következtében be kellett szüntetni az előadásokat. Az orvosi fakultáson az úgynevezett hullabotrányok keltettek feszültséget. Ezeket Hór Károly professzor memoranduma indította el, amely a pesti zsidó hitközséget arra kötelezte, hogy adja át boncolás céljára a kórházakban hozzá tartozó nélkül meghalt zsidók holttesteit, ellenkező esetben az egyetemek megtagadják a zsidó orvostan hallgatók képzését. A hitközség vezetői természetesen elutasították ezt a követelést, és a vitát a kultuszminiszter zárta le, magának hagyva a döntés jogát. Az antiszemita orvosi kar és a jobboldali medikus szervezetek nagyon hatékonyan működtek együtt a tökéletes őrségváltás érdekében, aminek az egyetemi felvételek esetében alkalmazott numerus clausus csak első lépcsőfoka volt. A Turul Bajtársi Egyesület csak az orvosi karon tudta a hallgatók mintegy 65%-át megnyerni. Ehhez a számhoz hozzá kell adni a Turultól nem sokkal különböző katolikus diák szervezet, a Föderáció Americana tagjainak számát is. Ennek eredményeként az orvosi intézményekben a zsidók arányszáma numerus nullus volt, a zsidók tehát Pesten ki voltak zárva a tudományos szintű orvosi képzésből. Az úgynevezett keresztény éra, vagy keresztény kurzus korszaka volt ez Magyarországon, amit 1938-tól kezdve zsidó törvények sora követett. A numerus clausus következtében igen sok zsidó fiatal külföldön kényszerült tanulni. 1922-23-as tanévben több mint 800-an kérték felvételüket a Bécsi Egyetemen. Sok zsidó diák látogatta cseh és olasz egyetemeket is. A külföldön tanulók segélyezésére alakult Pesten a Zsidó Központi Diáksegítő Bizottság Sándor Pál, zsidó nemzetgyűlési képviselő, 1924-ben egy zsidó egyetem megalapítására tett javaslatot, indítványát azonban a Magyar Országgyűlés elutasította. A külföldön végzett orvosok nagy része nem tért vissza Magyarországra, és igen sok orvos, valamint tudós hagyta el az országot abban a sivár, reménytelen időszakban. A zsidó szervezetek hosszú ideig foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy a Népszövetség segítségét kérik jogaik orvoslása érdekében. Az országgyűlés zsidó képviselői is részt vettek a tervekben, és végül Vázsonyi Vilmos rábírta hitközség vezetőit, hogy hagyjanak fel a külső beavatkozás kérelmével. Vázsonyi elsősorban a magyar állam érdekeit képviselte, és Trianon után Magyarországnak szüksége volt a nyugati államok gazdasági és politikai segítségére. A Népszövetség tanácsának döntő szava volt a magyar kormány által igényelt stabilizációs kölcsön jóváhagyásában, és a zsidó jogok orvoslása érdekében írott kérvényben magyar érdekek károsítását látta. 1928-ban a konszolidációs Bethlen kormány módosította a numerus clausus törvényt, és felszámolta a zsidókat érintő korlátozásokat.
Ezzel már a búcsúzunk, Shalom Bere!